Imádkozzunk. Kérjük, vezesd a mi lelkünket és a mi gondolatainkat. Add, hogy most egy szívvel és egy lélekkel a veled való találkozásban lehessünk együtt. Kérjük, hogy a te igazságod úttá váljon és életté bennünk, és add, hogy járjunk benne. Köszönjük a feltámadás örömüzenetét, és köszönjük a nagypénteknek a csodáját, hogy láthattuk, hogy mi nagy a te szereteted irántunk, és odaadásod értünk. Hát, hogy ezekből táplálkozzon a mi életünk és a mi örömünk, és hát, hogy minden nehézséget le tudjunk győzni, és meglegyen a mi boldogságunk és örömünk és erőnk a mindennapokban. Kérjük, hogy légy itt jelen közöttünk, és növeld a mi hitünket. Amen. Akkor Rómabeliekhez írt levélből, az 5. fejezetből olvasom az első 11 verset. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat, ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete, a nekünk adatott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is alig, ha halna meg valaki, bár a jóért, talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában. No, hát elmúlt a nagypéntek, elmúlt a húsvét. Rövid kérdésem, hogyan néztünk szembe mi a nagypénteki történettel, illetve a húsvéti történettel? Kinek milyen volt ez az ünnep, áldás békesség? Kicsit a személyes tudjuk, mert én ugye sokat beszéltem az ünnepek alatt, és keveset beszéltek a gyülekezeti tagok. Úgyhogy most gondoltam, hogy feltenném ezt a kérdést, hogy tudom, hogy nem illik mindjárt kérdezni. De hogy igen, nem illem tanórán vagyunk. Hogy esetleg, ha valami személyes tudnánk mondani. Ki hogy élte meg most a húsvétot, a húsvét ünnepét és a nagypénteket?
Hát én megint néztem a Paxot.
Igen.
És ott ugye én előadók vannak, és azt beszélték.
Jó hangosan beszél, mert hátul nem hallják.
Hogy nem csak Jézust ítélték el, hanem mind a 12 tanítványt is elárult a Judás. És azért mondta Jézus, hogy
mikor
előlépett, hogy itt vagyok én, de ezeket hagyjátok. Uh-huh. És én ezt nem hallottam még így tőled, meg másokat.
Hát mert szerintem nem, mert nem tanítványokat nem,
nem
akarták. Hát Jézust akarták elfogni.
Igen, ez egy szerintem. Jó, hogy állítólag hogy elárult a tanítványokat és a Judás.
Hát hogy hol vannak olyan értelemben, hogy a tartózkodási helyüket elárulta.
És de
igazából szerintem csak Jézus. Igen. Volt az, akit el akartak fogni. Hát
igen, ő azért mondta, hogy engem vigyetek, de őket meg hagyjátok végén. Én erre nem is emlékszem annyira. Végül is, hogy biztos,
hogy gond, igen.
A filmen. Vagy a filmen? Nem tudom, láttam filmet is, mert volt ez is.
Hát igen, az Jézus maga mondja a főpapi már, hogy megtart mindenki, csak Júdás nem tudja. Tehát, hogy az elveszés ellen, tehát ő védi őket, meg fogja védeni őket. Ebből a szempontból igazad vagy, Jézus menti őket. Hogy itt vagyok én, engem vigyetek, ne őket. Tehát, mert ők még nem az ő útjuk igazából. Azért engedik el őket, mert igazából nem is az ő útjuk. Nem róluk szól a történet.
De azért keresik őket, mert ugye
hát elbújdosnak, de nem vissza. Félelem miatt elbújdosnak, mert ott szétfutnak. De keresni azért nem lát, vagy legalábbis az evangéliumban nincs az, hogy keresnék őket, és el akarják őket kapni. Csak mindenki felismer, hogy te nem vele voltál, mint Péter, hát ugye, mert meg azért látták őket, de azért úgy nem, hajtóvadászatot nem. Tehát nem az van, hogy akkor álljon ott még akkor 12 kereszt még mellette azért, ugye. Tehát azt nem. Aha. Úgy gondolták, hogy ha mestert kiiktatják, akkor az egész annyi.
Dől
az egész, úgyhogy nem kell. Nem kell vele. Aha.
Nekem volt egy olyan személyes hit átélésem a feltámadással kapcsolatban. Vasárnap hajnalban hazahozták a húgomat, Németországból, Rákos, ott kezdődik. És mikor elhagyom, úgy jött haza, annyira kivirulva, hogy úgy éreztem, hogy valamilyen összefüggés van a kettőben. Hogy így van, de vagy sem, azt nem tudom, de ő is egy látszott rajta, hogy teljesen átélve a húsvét feltámadását magával és mindenkivel megbékélve érkezett haza, és mondta, hogy hát bátyusám, ha minden igaz, akkor még én is most feltámadtam. Annyira megható, hogy egy ilyen személyes élmény.
Talán is véletlen.
Igen,
és akkor még kezelik majd őt kint?
Most rögtön korábban vitték, mert le van bénulva, de még nem tudták a gerincről, azért nincs úgy tudunk, de az, hogy én így láttam őt, viszont, hogy teljesen megnyugodva, majdnem, hogy azt hittem egészséges, mondta, hogy ez mozogni nem
tudja. Jó, köszönjük. Köszönjük.
Nem szeretek ülni.
Nem?
Én kimondhatatlanul örülök, hogy a mai ige, amit nem jól értettem, mert sajnos kicsit megromlott a hallásom, látásom, szaglásom, minden, de hát majd csak egyszer rendbe jön. És a nagypénteki prédikációjának a utolsó negyede.
Igen.
Én szó szerint elmondom.
Ez a délutáni vagy a délelőtti?
Délelőtti.
Délelőtti, jó. Hogy melyik meccsen vagyunk már csak azért.
Hogy a nagypénteknek a jelentőségét foglalta össze, nagyszerűen, és éppen azért gondolkodtam, hogy szóljak, ne szóljak, mert mintha ezt megrendeltem volna, ezt az igét, ezt a mostanit, totálisan azonos, de. Szóval egy kicsit meglepett annak az összefoglalása, mert a prédikációnak az összefoglalásának például, mégpedig Jézus Krisztusnak az élete és a halála tulajdonképpen egy egység, nagyon-nagyon sokat mond, és aztán a halálával kezdődött, hogy a halála bizonyságtétel, a megigazulás, tehát a megváltás felé, nagyon, nagyon komoly gondolatok, azon kívül pedig az életútja, az pedig felelősségvállalás, hogy mindazok megtörténjenek, gondolom, a megváltás, magyarul egy szóval kifejezve. Tehát érdekes, mert prédikációban ez eddig, biztos az én hibám, de nem túl sokat jött a megváltás kérdése elő, vagy legalábbis nem túlságosan. Annyi igaz, hogy de az Isten megteremtette a világot, szeretetből odaadta az embernek azért, hogy szeresse őt, és dicsérje mindezekért. Tessék majd helyreigazítani, elfogadok minden kritikát, mivel nem vagyok szakember, de ami megmaradt bennem. És hogy ez nem történt azért mégis egészen meg, tehát a bizonyságtétel a megváltásra csak a halála adta Jézusnak ezt a, ezt a biztosítást. Az élet útja pedig azt mondja, hogy felelősségvállalás. Ez egy kicsit...
Így mondtam, hogy felelősségvállalás?
Pontosan.
Miket nem mondok?
Felelősséget vállaltam Krisztus a megváltás illetően. Nagyon érdekes kérdés. Engem külön közel hozott Luther Mártóhoz, mert Luther Mártóban jobban benne éltem már évek hosszú során, mint ahogy mondjuk mindennapi élet igazolná ezt. A hit által, tehát a Jézus Krisztus a hitet bizonyította, hogy higgyetek, higgyetek. Elhoztam ez a 15-ös bibliaolvasó, érdekes dolog van a hitből, a hit szó értelmezéséről. Azt mondja, hogy az egyház mindig csak ezzel jön, hogy higgy. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan olvasták. Én azt hiszem, hogy utólagosan olvastam. Úgy szoktam, hogy vagy előre, vagy utána, amit elmulasztok valamikor, megpótolom. És feltűnt, azt mondja, hogy a hitoktatók, lelkészek mindig és mindig azt mondják, higgyetek. Igen ám, de nem mondják meg,
hogy hogyan. Hát azt rá kell jönni.
Na de hát, ez az igazság, hogy a hit. Mert az, hogy a Jézus élete bizonysága annak, hogy a megváltás megtörténik, a hit által. Visszautalok Luther Mártóra. Hit által ingyen kegyelemből biztosítja. Tehát mi nyugodtak lehetünk a hit kérdését, hogyha megvan a hitünk hozzá, hogy ez a megváltás megtörténik. Szóval, hogy én úgy éreztem, hogy egy kicsit még többet is kellene erről magyarázni, mert új a téma, és hát megakad az embernek a gondolatmenete, mert nem mindent lát tisztán. Tehát csak ezért gondoltam, hogy ma hozzászólok, és örülök neki, de még majd egyszer megkérdezem, mert nem hallottam jól, hogy hol van
ez. Ez a Róma beliekhez írt levél 5. fejezet első, 11.
Már el is jegyzeteltem magamnak. Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen.
És
örülünk, hogy...
Ne
tessék elnézést kérni.
Nem egyezik a véleményünk. Én kíváncsi természeti vagyok, és szeretek mindennek utána járni, és alaposan megmagyaráztatom magamnak, hogyha van módomban, hogy mit értsek én ez alatt.
Hogy a hit. Mit jelent hinni a megváltásban?
Hát igen, hogy bizonyság, bizonyság és a előre, tehát felelősségvállalása volt Jézusnak, az élet útja, ez igaz, hát a sok-sok példabeszéd egyebet se bizonyít, mint az, hogy tényleg felelősséget vállalta a mi megváltásunkért. Tehát most akkor visszatérem a Lutherhez, hogy hitáltal ingyen kegyelem. Tulajdonképpen ez a. Egyébként nagyon örültem ennek a prédikációnak, mert tényleg nem hallottam még ilyen nyíltan ezt a kérdést a szószékről senkitől sem.
Jó, köszönöm. Na, nem tudom, van még valakinek, amit szeretnénk esetleg beszélni, vagy elmondani? Vagy ehhez kapcsolódóan akár, ami most itt elhangzott?
Hát azt mondtad te, hogy a hit az, hogy hiszünk, hogy Jézus Isten fia.
Nem egyrészt
kell,
igen.
Nem kell több, de ez a beleje, ez a lényege. Igen. Ha én hiszem, hogy Jézus Isten fia, akkor már van hitem.
Igen, de itt ez azért jó kérdés olyan szempontból, hogy hogyan kell hinni, mert az, hogy már az, hogy mit tartalmaz, mert hitnek lehetnek bizonyos tartalmai, fokozatai, meg fejlődése, meg ismerete, meg növekedése van a hitnek, az is hit, hogy azt mondom, hogy igen, Jézus Isten fia, és ez már minden tartalmaz. De mégiscsak valamilyen szinten lehet, hogy hogy mondom ki én ezt magam számára aztán későbbiekben, hogy teszem mindennapi kenyérré, hogy válik ez az életemben.
Igen, ez annyira magvas volt, amikor ezt mondtad.
Jó, annak örülök. Hát ez a lényege végül is.
Hát nem kell.
Igen, tehát ezért mondta Jézus, hogy szóval azt kell megérteni, vagy legalábbis, hogy... Ez utolsó nagy prédikációja volt Jézusnak, akkor így is mondhatnám. A kereszthalál lényegében az utolsó nagy tanítás volt. Tehát a kereszthalálba azt szemléljük, hogy Jézus önmagát hogyan adja értünk. Tehát van a tanító, aki tanít és ismereteket ad és adja a tudást. És van az a tanító, aki egy adott ponton adja önmagát. Tehát a kereszthalál egy szakrális gyilkosság, most nagyon durván akarom fogalmazni, mert igazából itt egy szakrális gyilkosság történik. Itt nincsen szó úgymond szent cselekedetről. Hanem az van, hogy valakit megátkoznak, azt mondják, hogy te istenkáromló vagy, megszégyenítik, szenvedést okoznak neki, és nyílt színen kivégzik. Tehát ez semmi esetre, semmiféle elégtételnek nem minősíthető, és nem mondhatjuk azt, hogy Isten haragja ezáltal el van véve, mert itt most eleget tettünk az Isten haragjának. Tehát itt egyik olvasat csak az, hogy pontosan Isten azokra haragszik, akik Jézusban hisznek, mert hát ő egy Isten káromló, tehát ez az első olvasat, ugye? De akkor a második rész pedig az, hogy Krisztus mindezt átformálta az ő benne hívők számára, csodálatos bizonyságtételé. Erővé formálta át, hogy ő még a kegyelmet is ott gyakorolja, imádkozik azokért, akik ellene vannak, illetve önmaga életét leteszi Isten kezébe, és harmadnapra pedig fel fogja venni. És ebből csinál egy hatalmas tanítást. Ami egy félreérthetetlen tanítás lesz, ami hát azóta is erről beszél a világ, ha így nézzük, mert amióta ez megtörtént, azóta ez emlékezetben van, és mindig meghirdették, és mindig beszélnek róla, és nem felejtődött el ez a történet. Tehát így megnézzük, hány fajta történet volt már a világban, ami megtörtént, de mégis elfelejtődik, vagy hit, vagy bármilyen rendszer, és ez pedig nem felejtődött el. Ez önmagában véve hatalmas teljesítmény, hogy ez az egész esemény ilyen erősen fönnmaradt az emberi emlékezetben. És aztán majdhogy nem az utol, tehát a napjainkig is lényegében telítődik értelemmel, illetve az emberek kutatják ezt, vagy vizsgálják, hogy hogyan történt, mi történt, és az emberek még mindig táplálkoznak belőle, vagy a keresztény világ ugye ebből táplálkozik. Illetve itt a kereszthalálban benne van az is, az a fajta szembenállás, hogy mennyire egy rendszerről van szó, amit Jézus megtör. Egy rendszerről. Tehát a Jézus szembeállása a korvallásos vezetőivel, a gonoszság és az isteni jóságnak a szembenállása, mert valahol az emberi gonoszság is megnyilvánul, amely kegyes mázba van bújtatva, másrészt pedig a hamisság is, meg hogy ez egy rendszer. Tehát ha valaki jön és az igazságot akarja elmondani, akkor ugye az a rendszer, ami van és a hazugságra épül, ugye az likvidálni fogja. És ez a rendszer napjainkban is ugyanúgy megvan. És na most Jézusnak a cselekedete az azt jelenti, hogy Isten nem hagyja, hogy amikor ő róla van szó, mint az isteni igazságról, az Isten személyéről, hogy kicsoda ő, az Isten nem hagyja, hogy a hazugság és ez a fajta rendszer eltorzítsa az Istenről való képet az emberek felé. Hát Jézus ezért jött, hogy a helyes Isten ismeretet a világon elültesse, és az ő szavára a világban benne maradjon a helyes Isten ismeret, hogy kicsoda az Isten, és kicsoda az Isten fia, mert ő mutatja meg, hogy ki az Isten. Végül erről beszél Jézus, hogy én az atyánál voltam, aki egyelő a fiú ismeri, hogy ki az atya, meg az atya is ismeri a fiú, tehát egyfajta szeretett közösség nyilvánul meg. És itt van az a minőség, amit Jézus megteremt, hogy itt már nem vallásról van szó. Nem vallásról van szó, hogy ember elkezd menni Isten felé, és próbálja kikutatni, hogy kicsoda az Isten, hanem arról van szó, hogy Isten fia lejön, és megmutatja, hogy ki az Isten. Tehát föntről lefele vezető út van, kinyilvánítás van, nem pedig lentről fölfele mi bölcselkedünk, filozofálunk, hogy ki lehet Isten, és próbáljuk ezt kikutatni, hanem az van, hogy valaki kijelenti nekünk, hogy kicsoda az Isten, és megbizonyítja erővel, hatalommal, és halálával, életével és feltámadásával bizonyságát adja. Tehát ez, és ebben a megváltásunk, hogy készen van, ugye a megváltás egyrészt, hogy Jézus vérét szoktuk tekinteni, mint áldozatot, hogy megtörtént. Az áldozatnak a megtörténte miatt mondjuk azt, hogy a megváltás megtörtént, mert Krisztus valósággal ugye meghalt értünk. De itt igazából a halál, mint ahogy már egyszer itt beszéltünk, ezt nem akarok hosszan, ez, vagy szakítsanak félbe a testvérek, hogy a halál igazából az életadásnak a szimbóluma. Tehát én legalábbis úgy érzem. Tehát itt a halálával, igen, mert az életét adta, értünk, ez volt a halál volt a kifejezése az életadásnak. Ez benne a, most azt mondom, egy kicsit furcsa, hogy ugye az életet így lehetett odaadni, hogy ő elveszítette, vagy halálban, lehet ezáltal árasztotta ki az életét, és adta értünk oda. Tehát igazából itt életadásról van szó, nem pedig életvesztésről. Életadásról van szó. És a vér ennek a bizonyítéka, mert a vér a léleknek a szimbóluma, azért nem lehetett a vért megenni az Ószövetségben, van a lélek hordozója. És az, hogy Krisztus vére bizonyságot tesz itt a Földön, arról, hogy meg vagyunk váltva, ez azt jelenti, hogy arról tesz bizonyságot a Krisztus vére, hogy ő az életét adta, oda adta nekünk, meg mindazokért, akik hisznek majd ő benne. És azért ebben van egy ilyen érdekes dolog, hogy a megváltás egyetemes, mert mindenki, tehát az egész világnak szól, minden embernek szól. Másrészt pedig ugye azt is érezhetjük, hogy nem mindenki hisz benne. Nem mindenki érti. Vagy érti, de nem tud benne hinni. Mert neki ez sok. Vagy most őszintén, hát ezért kell talán az egyensúlyát jobban érteni, és itt próbáltam én olyan magyarázatokat vagy adni, hogy mert ha úgy hirdetem meg a Krisztus megváltását, mert ez is egy termin, ez is egy gyakorlat, hogy azért halt meg Jézus a kereszten, mert te bűnös vagy. Nem tudom, ugye? Mert ez is egy igazság valahol, mert mindannyian bűnösök vagyunk, benne van a Szentírásban. Akkor ő azt érzi az ember, hogy teljesen ráterhelődik, hogy Krisztus ugye meghalt érte a kereszten, és akkor egy bűntudata van, vagy nem tudom. És vannak emberek, akik mondjuk világiak, vagy valami, és nem érzik, hogy ők bűnösök. És akkor azt mondja, hogy miért halt meg érte? Nem tudja értelmezni ezt a dolgot. Nem tudja értelmezni ezt a dolgot, mert ez neki sok. Olyan, hogy meghalt érte, én nem kértem, hogy meghaljon értem, akkor miért, és akkor nem tud vele foglalkozni, és inkább azt mondja, hogy ez így hülyeség, vagy nem tud vele mit kezdeni. Hogyha a másik értelmét nézzük, hogy Jézus azért jött, hogy az Istenről tanúbizonyságot tegyen, és az ő tanúbizonyságtételét nem fogadták el. És azért hal meg a kereszten, hogy hitelesítse, hogy kicsoda az Isten. És ilyen értelemben adja az életét, értünk, hogy nézzétek, hogy bebizonyítsa, hogy tényleg az igazi Istenről tanít, aki meg mindenkit szeret, most idézem el, szerető mennyi atyától, és ezért adja az életét, akkor itt van egy másfajta aspektus is, a szeretetnek a kiábrázolása. És akkor már más színben van, hogy azért hal meg Krisztus, mert szeretett a végsőkig, ugye? Akkor már a szeretetnek a történetét láthatjuk meg, nem pedig az, hogy én vádlottak padján ülök, és Jézus pedig, most azt mondom, meghal értem a kereszten, hanem arról szól a történet, mint a tékozló fiú, hogy az atya kimegy, és várja a hazatérő tékozló fiút. Most Krisztusban ez a várás az az, hogy Krisztus elmegy a keresztig. Addig vár az atya, várja haza az embert, addig a végpontig várja, hogy még Jézus kereszt haláláig is várja. Tehát meddig tud Jézus a legtovább itt maradni a Földön? Hát a halála pillanatáig tud a legtovább itt maradni. Tovább ő sem tud itt maradni, csak addig a pillanatig, ameddig ő meg nem hal. Hát mint hogy az atya is kimegy, várja, vagy hogy várhatja már a tékozló fiút, az Isten a Krisztusban az utolsó pillanatig várta az emberiséget, hogy ismerjetek már föl. És ez az utolsó pillanat volt az, amikor a keresztig viszik, és ott szenvedést okoznak neki, és meghal. Ez volt az utolsó. És azért van szükség a keresztre, ha így nézzük, mert az emberek nem tudták elfogadni Jézust, ellenséget láttak benne, és Jézus azért várt Isten, mert ő benne volt jelen, Krisztusban. És várt az utolsó pillanatig, ez pedig az utolsó pillanat az volt, hogy a szenvedést is végig kellett élni, és addig is még ott az utolsó pillanatig is adta magát az Isten a Krisztusban, hogy itt vagyok. Tehát, hogy mekkora ugye az a szeretet. Illetve mindaz, amiről Jézus tanított, és itt azért hoztam a párhuzamot, hogy ennek a koronája a kereszthalál, amit addig Jézus mondott, és azért kell figyelnünk, hogy mit tanított Jézus. Tudatába kell lennünk az ő tanításainak, mit tanított, kiről mit mondott, mert azokban rejtette el az ő akaratát és az ő gondolatát, hogy mit akart elmondani nekünk. Tehát ez olyan, hogy megrendülünk, hogy valaki meghal, csak nem vagyunk tisztában azzal, hogy mit mondott életében. Akkor az baj. Nem tudom, érthető. Mert akkor miről is tett ő bizonyságot? Mert azért halt meg, amit élt. Azért halt meg Krisztus, amit élt és képviselt. És azt akarja továbbvinni. És azért a tanítványoknak egyrészt kettős a feladatuk, hogy meghirdessék Krisztus kereszthalálát, hogy megtörtént. De azért kell meghirdetniük a kereszthalált, hogy bizonyítsák azt, hogy ő most él. Tehát a bizonyságtétel ereje miatt hirdetik a kereszthalált, hogy megfeszítették, valósággal meghalt, és föltámadt, és ez volt a bizonyság nekik, hogy mégiscsak Úr a Krisztus, mert a halálból is visszajött, és ilyen nincs, hogy valaki visszajön a halálból. Ez bizonyítja az ő úrságát, hogy ő tényleg az Isten fia. Illetve a második dolog, ami bizonyítja, hogy amit mondott, ahogy tanított, amilyen jeleket és csodákat tett, ezért azt a részét is hirdetni kell. Tehát ilyen értelemben hirdetjük a Krisztus kereszthalálát, mint bizonyságot, hogy ő föltámadt, valósággal meghat, illetve az életét, mint az evangéliumokat, hogy miről tanított, és így van egységben az élet és a halál, és egymást akkor támogatja. De ha csak azt hirdetjük meg, hogy Jézus meghalt, értetek, és megvan a megváltásotok, akkor gyökértelen a dolog. Mert nem ismerik az emberek a Jézusnak a tanítását, ha nem ismerik meg, vagy nem ismerik meg a halálának a lelki-szellemi okát, hogy miért történik, akkor pusztán, hogy mondjam, lehet, hogy elfogadják, jaj, de jó, hogy meghalt értem Krisztus, akkor ezzel kész vége, nem? Meghalt értem Krisztus, jaj, de jó. Akkor le van tudva az egész, én már megváltotta, ennyi van, mennyország, és nem kell csinálnunk semmit, és ez az ingyen kegyelem. Ugye? Ami hát valahol így van, hogy ez egy ajándék, de hogyha így nézzük, akkor ezt ki kell bontani, mert ezáltal egy kényelmes út, vagy elkényelmesedik a Krisztusban hívő ember, vagy azt mondja, hát akkor nem kell foglalkoznom, csak így hiszek, tudok, meg mondjam, és akkor ez is jó, csak értjük azt, hogy nincs meg neki a tartása, a tartalma, és akkor ellaposodik. És akkor lesz belőle egy olyan dolog, mint ami könnyen lehet, hogy eljönnek az emberek, tiszteletüket teszik Isten, leteszik a bűneket, hazamenik, de semmiféle változás. Az életükben nincsen közösségük az Istennel olyan mélyen. Nem tudom, érthető. Eljövönnek, és akkor tehát megkísérthet ez bennünket, hogy felületesek maradunk ebben a dologban. És azt hiszük, hogy mindennek az értelme, most lehet, hogy kicsit furcsa, amit mondok, az, hogy Jézus meghalt értünk, és akkor kész vége. Ezt megértettük, igen, ezt tudjuk. Érthető, amit mondok? Vagy? Na, hogy ebben van egy csapda, és ez kényelmessé tehet bennünket, de egyébként pedig azért mondtam, hogy az élete, és azért furcsa, mert hogy Jézus utána, vagy a Pál apostol is, hogy hogyan legyünk aztán Krisztussal kapcsolatban, jön a Szentléleknek a kérdése, ami már mindjárt megmutatja, hogy ez nem egy, hogy itt akkor hogyan legyünk mi most Jézussal kapcsolatban, ez nagy kérdés, mert nem látjuk már Jézust, nincs itt, már hogy sokadik generáció vagyunk, eltelt 2000 év, és nekünk ez ugyanúgy kérdés, hogy akkor most hogyan járjunk a hídben. Tehát fontos a megváltás, csak azt kell érteni ez alatt, hogy ez a kezdet. Ez nem a végcél. Ezt be kell tölteni, vagy ezt nem, ebbe élnünk kell. Tehát ez nem az alfa és az omega, meg a kész és vége, és jaj, de jó, összecsomagoltunk, mert ideig kellett eljutni, eljutottunk, aztán jó van, hanem itt valami kezdődik, valami isteni, és ebből nekünk úgymond élnünk kell és táplálkozunk, és ez az, ami jogos kérdés volt, hogy mindig jövünk a hittel, higgyetek, hogy Jézus Krisztus meghalt, értetek, akik igen, hisszük. Na és akkor utána mi van? Hát azt nem tudjuk, hogy mi van utána, mert az olyan nehéz, meg sok minden van, mert nehéz vele ugye mit kezdeni. És itt jön a probléma. A mostani generációkban, ahogy beszélgettünk itt most még a Biblióra, lehet, hogy a fiatalok is, meg akik járnak egyházi iskolákba, meg minden, hogy értik, de mégsem értik, hogy van bennük ellenes, hogy másról szól a világ. Nem biztos, hogy annyira ez vonzó, mert dinamikájában benne ragadtunk a könyvbe. Mondjuk az igéket, igen, ez így van, meg ezeket a kifejezéseket, és már nem biztos, hogy tudtuk applikálni, hogy a mostani korban ez mit jelent, hogy hogyan tudjuk ezt megélni, és ezért ugye ez egy nehézséget jelent, hogy jó dolog, hogy van feltámadás, jó dolog, hogy van örök élet, de még nagyobb kérdés, hogy akkor hogyan éljünk, ha van? Ugye? Van Krisztusunk, vagy megváltunk, akkor ebből mi következik ugye a számunkra. Most lehet, hogy sok újat nem mondtam, de így próbáltam összeszedni. Van ehhez a kapcsolatban most akár kérdés?
Azt szeretném tudni, hogy Krisztus feltámadott, és utána akik vele jártak, vele értek, akiket ő tanított, az miért nem ismerte föl? Csak akkor, amikor megtörte a kenyeret,
ja.
És így tovább.
Ez jó kérdés. Igen, mert valószínűleg azért más volt az a test, vagy más volt az a forma, amiben megjelenhetett. Ez számomra is kérdés különben, hogy miért nem ismerte fel, hogy annyira elfedeztetette a szemük.
A közeli emberek voltak, tehát annyira ismerte.
Azok talán nem vagy az Emmausi tanítványok, lehet, hogy nem voltak annyira közeliek, nem?
Ha végignézi az ember, az
közeli. Közeli volt. Hát igen. A szomorúságot is szokták mondani, vagy a megrendültség, hogy nem is gondolták volna. De ez érdekes, mert aztán a Mária is se ismerte föl, kertésznek nézte, tehát hogy... Hát igen, azért, ha valakit nagyon szeretünk, és éppen akkor hal meg, azért nem nézzük kertésznek.
A film az mutatja mindig, hogy nem is nagyon mutatja.
Igen, vagy lehet, hogy nem mutatja az arcát, hanem...
Igen, egy ilyen, nem támogatom.
Igen.
Olvastam egy riportot, pont Jézusról és Mária Magdolnáról, és Jézusnak a fiáról.
Igen.
Hogy az ember tényleg nem tudja sokszor, hogy mi van. Most egy egész más szituáció volt, amit elolvastam.
Igen.
Hogy nem tudom, mert közben megszabadtak, már csöngettek hozzám, hogy majd elhozom azt.
Most megjelent valami könyv is erről általában.
Ez a... Nekem, igen,
csak nem tudom a címét annak a könyvnek. De Mária Magdolna és Jézus kapcsolata, vagy?
Igen, és nem tudom már melyik országban. kaptam öltöztet, és ott született Jézusnak fia.
Sokfajta hagyomány van ezzel, különben érdemes nem lefoglalkozni már így.
Hogy... A csontokat most azonosítottak ezt... a DNS-en, hogy a Jézus csontja és a Mária Magdolna és a fiáért.
Uh-huh. Nem ilyen antikrisztus.
És azt hiszem, talán Franciaországban vannak ezek, vagy Anglia. Aha. Jó, megmondom őszintén, hogy ezt el kéne olvasni, én sem tudok róla. Most így kapásban tudom, hogy egyből arra ezt mondanánk, hogy egy hülyeség. De azért megismerni olyan szempontból meg lehet, mert ez megy mellettünk, és az emberek hatnak, vagy emberekre hat.
Úgyhogy... Én akkor ma olvastam, hogy nem tudtam, de az egész egy ilyen kis.
Aha.
Az egész tényleg.
Igen, tehát ez a másik gondolat, hogy Jézus feltámadás után nem mindenki vallja azt, hogy fölment a mennybe. Hanem esetleg még itt maradt a földön, majd lement a hegy másik oldalán és elment, még ezt is hallottam. Utána még elment Indiába, vagy nem tudom, mert ott is van álltak valami sír, ahol Jézusnak tulajdonítják. Tehát van többfajta ilyen variáció.
A Bibliában jönnek majd hamis prófétát.
Hát így van.
És azért ez veszélyes.
Igen. Viszont azért ezeket a tényeket, most nem azért, hogy mi ezt most igazoljuk és azt mondjuk, hogy így van, megismerni nekünk van lehetőségünk, elolvashatjuk. Csak rendszereznünk kell, mert én se tudom. Nem olvastam még el, de érdekességképpen. Igen, de azzal, hogy mindenkit óvunk és féltünk, hogy ne gondolkodjon, az is nagy baj. Tehát azt mondom, hogy igen. Jó, mondjuk a Szentírásban nincsen erre semmiféle bizonyíték, úgyhogy ezt ki tudjuk mondani. Tessék, Isten!
Nekem szemet szó, biztos, hogy egy fordítási, lehet, hogy fordítási jelenet az eredeti szövegben, amit olvastuk a gyerekekkel is, János Evangéliumot, és szó szerint itt szól benne, amikor ezt mondta, hátrafordult, mármint Mária, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte föl, hogy Jézus. Ez nekem egy ellentmondás van benne, hogy látta, hogy Jézus áll ott.
Igen,
nekem az szűrődött le ebből az egész, hogy miért nem ismerték fel a tanítványok, hanem egyszerűen nem akarták elég, hogy feltámadni.
Hát, lehetetlen kategóriában. Az nem lehet.
Jézus folyamatosan mondta, hogy föl fog támadni, de egyszerűen nem hitték, hogy képtelenség volt. Tehát, hogy a Péter, ugye nem hittek az asszonyoknak, Tamás nem hint, ugye a tanítványoknak, pedig hát együtt voltak ők, hát nyilván Tamás is ott volt.
Tehát a hívő hitetlenségét is érzem ebben, hogyha ezt olvasom.
Igen, tehát ez a fajta látja, hogy ott Jézus, de hát nem lehet Jézus. Látom, hogy ő az, de nem lehet ő az.
Igen, tehát a szemünk azt látja, amit mi gondolunk, vagy valósnak vélünk. Ez is a látásnak egyfajta vaksága, hogy csak azt látjuk, amit mi úgy gondoljuk. De ez ugyanúgy benne van mindenben, minden ismeretben, vagy bármiben. Amit én tudok, hogy úgy van, azt eleve szeretem úgy látni. És fel sem tételezem, hogy másképp is lehet ez a dolog.
Ismerjük-e, vagy ismerik-e a testvérek azt a Gárdonyi Géza novellát, a Csordásék karácsonya. Jordan pásztorról szól, aki ott a méltatlankodik az elejéről, hogy az elmúsi tanítványok, hogy nem ismerték fel Jézust. És akkor mégis nagyon szép novella arról szól, hogy Jézus megjelenik különféle alakokban, megjelenik egy koldusként, megjelenik, és megjelenik egy korábbi haragosaként, aki már kiderült, hogy már meghalt x éve, ő nem tudja, és hogy megbocsájt neki amit ő megbocsájtanak a korábbi darabosának. Csak így ez jutott eszembe, hogy mégis az elmusi tanítványok is ilyenek lehettek, mint mi is, hogy sokszor mi sem ismerjük, hogy Jézus ott van velünk, és hogy ott.
A másik dolog, amit még itt kiemelnék a Jézus halálával kapcsolatban, az első prédikáció, amit Péter mond el. Hát nagyon érdekes, hogy nem a Krisztus megváltását hangsúlyozza, ez Pál apostol hangsúlyozza a megváltást. Későbbi, a Pál később írta a leveleket. De a legelső prédikáció, amikor a Szent Élek eljön, kitöltetik, akkor Péter azt mondja, hogy akit ti megfeszítettetek, és akkor meghalt ugye Krisztus. Mindjárt pontosan akarom idézni, mert... Igen, de profita volt. Ezt a Jézust, igen, ezért előre tekintve Krisztus feltámadására mondta azt, már mint Dávid, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Tehát itt jön az első prédikációba, mindjárt a legelső üzenet az, hogy mi tanúi vagyunk annak, hogy Jézus feltámadt. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is, mert nem Dávid ment fel a mennybe, hiszen ő maga mondja, így szólt az Úr az én Uramhoz, ülj az én jobbomra, míg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten. Azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Tehát végig azt hangsúlyozza, hogy Jézus személye ezáltal lesz Úrrá és Krisztussá, őt az Isten azzá tette, hogy feltámasztotta, és egy ellenpont az, akit ti, egy beazonosítás, hogy arról beszélünk, akit ti megfeszítettetek. Tehát ilyen szempontból van a kereszt halál, mindig odatéve, hogy ott, akit megfeszítettetek, az támad föl, és azt tette Úrrá. Tehát ez lett az ő, most azt mondom, a megfeszített, tehát így is mondhatom, názáreti Jézus a megfeszített. Tehát ez lett az ő minőségi jele, vagy ez lett az ő névjegye, hogy én vagyok a megfeszített, aki meghaltam. Érted? Tehát ez lett az ő beazonosítása, hogy a megfeszítettről beszélünk. Azért mondja Pál apostol, hogy mi a megfeszített Krisztus hirdetem közöttetek, mert ez lett az ő személyazonossága. Ő az, akit megfeszítettek. Így azonosítjuk be legkonkrétabban, hogy milyen Krisztusról beszélünk. Nem a hamis Krisztusról, aki majd megjelenik valahol itt-ott, hanem mi a megfeszítettről beszélünk, az pedig a történelemben csak egy volt, akit megfeszítettek, és mi hozzátartozunk a megfeszítetthez. Így van, itt van a személyazonosság tisztázva, és ő tette Úrrá és Krisztussá, de itt akartam még egy másikat, vagy az csak én úgy gondolom, hogy... Igen, itt van, hogy... Aki azonban segítségért hívja az Úr nevét, üdvözül. Akkor én ezt... De valahol egy olyan, de akkor lehet, hogy nem itt van. Az ő nevében van a bűnbocsánat. Azt akarom én itt megtalálni, de most nem találom. De lehet, hogy akkor ez nem úgy van, csak én gondoltam, hogy úgy van kimondva. Hát itt a másik dolog az, hogy mivel ő meghirdette a bűnbocsánatot, ezért hirdetjük mi Krisztusban a bűnbocsánatot. Mert Krisztus gyakorolta a bűnbocsánatot életében. Ő hirdette meg a bűnbocsánatot. Azt mondta, hogy meg vannak bocsátva a te vétkeid. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Tehát azért gyakoroljuk a Krisztusban való bűnbocsánat meghirdetését, mert ez Krisztusnak volt az üzenete, hogy ő őt Úrrá tette, és Krisztus, akinek van hatalma megbocsátani a vétkeinket. Az halt meg a kereszten, az a megfeszített. Azt támad föl, és ezért hirdetjük, és ezért mondják azt, hogy Jézus Krisztus nevében kelj föl, meg megbocsátottak a te vétkeid. Ezért mondja az apostol későbbiekben, mert ennek az Úrnak ez a minőség jegye. Senki más nem bocsáthatja meg a bűnt, csak Isten, illetve az Úr. És ezért mondjuk azt, hogy mi hiszünk Istenben, az Úr Jézus Krisztusban, mi összekapcsoltuk a kettőt, mert ez a két minőség abszolút összeolvadt, mert gyakorolta a bűnbocsánatot Jézus Krisztus a Földön, és gyakorolja az Isten, és ebben az egyben ők egyek, vagy, tehát egyformán gyakorolják a bűnbocsánatnak a hatalmát. Ezért ült Jézus ugye egyrészt az Isten jobbjára. Nem csak azért, hogy uralkodjon, hanem a bűnbocsánat hatalmát is jelöli ez. Istennel egyenértékűen ül ott, és ő is kinyilváníthatja. Itt jön a megváltásnak az a második pozíciója, hogy a megváltásunkban mi ezt a pozíciót látjuk erősnek, hogy az Úr Krisztusban kiábrázolódik, mint ahogy a kereszten megbocsátott a Latornak. Hát semmilyen más csodát nem tett Krisztus, pár mondták neki, hogy szálljon le a keresztről, meg mentse meg magát, meg mutassa meg, hogy ő kicsoda, hogy ő valóban Isten fia. Egyetlen egy csodát tett, ha így nézzük, ami látszólag nem is volt csoda, hogy azt mondja a mellette levőnek, hogy akkor még ma velem leszel a paradicsomban, pedig ez volt a bűnbocsánatnak az ajándéka, amit ő még akkor megadott. Tehát ilyen értelemben hirdetjük mi a megváltást, hogy a megváltás, az most akkor lehet, hogy durva, amit mondok, az nem egy cselekedet, ami a múltban volt, amit egyszer megtett Krisztus, és akkor innentől kezdve automatikusan mindenki menjen ehhez a cselekedethez, és emlékezzen rá, és megvan a bűnbocsánat. Nem, a bűnbocsánat ez egy aktív dolog. Egy személy és egy személy között történik, ugye? Tehát az én bűnbocsánatom igazából az, hogy ismerem a Krisztust. És a Krisztus nekem ma megbocsát, mert én vele kapcsolatban vagyok, és én ővele elrendezzem a dolgaimat, meg az Istennel. Csak így van a bűnbocsánat, tehát nem tudom érthető, mert megkísérti az ember, hogy ez egyszer és mindenkorra, mint egy cselekmény megtörtént, és a bűnbocsánatom az, hogy 2000 évvel ezelőtt meghalt valaki a kereszten, nem tudom érthetőben a probléma.
Amit... Ismerem és elismerem Istennek Krisztus.
Így van, de a bűnbocsánatot Isten mindig a jelenben adja. Most így nézzük. Tehát azt mindig nekem kell megélnem, nem pedig kollektíven, nem tudom érthető, ez olyan, mint egy hatalmas nagy kosár, és akkor oda megyek, és kiveszem az én bűnbocsánatomat. Hát ilyen nincsen. Hát a személyesen az Istennel való találkozásban nyerem el. Azt mindig tudja az ember, ha kap bűnbocsánatot. Az nem egy kollektív számla, vagy egy csekk, ami le van téve az emberiségnek, és akkor oda megyünk, és akkor benyomjuk az Enter gombot, és akkor megkaptuk. Mert mi felfedeztük, hogy hol van ez a hely, ahol mi megnyomjuk azt a gombot, és akkor megkapjuk a bűnbocsánatot? Mert egyszer valaki oda tette ezt nekünk, és mi onnan ki tudjuk venni. Nem tudom, érthető a probléma. Ez mindig a személyhez van kötve, mert Krisztus adja a bűnbocsánatot, meg Isten soha nem változott, vagy nem változik meg.
Kérhetem.
Persze, hogy kérheted, de tőle. A személy, tehát itt jön be a személyességnek, és mi ennek végül is, kiább, most ezt csak azért hangsúlyozom, lehet, hogy fölösleges, de hogy a megváltásunk az mindig egy beteljesedő dolog, ezt akarom bele, az mindig személyes, beteljesedő, az történik. Most abszolút értelemben mondhatjuk, hogy azzal történt meg a megváltás, mert Krisztus meghalt a kereszten. De más értelemben meg azt mutatjuk, hogy azért történik meg a megváltás, mert Krisztus Úr, és neki van hatalma, és ő halt meg a kereszten, mert az a megfeszített, az az Úr volt, akinek van hatalma nekünk megbocsátani. És ilyen értelemben a megváltásunk mindig a jelenben folyamatosan történik. És erre való bizonyság az, hogy ő a kereszten bizonyította halálával, élete odaadásával, hogy én vagyok az az Úr, aki ezt tudom nektek odaadni. És itt jön ez a mi megváltatásunk, hogy a vérét láthatjuk, és láthatjuk a bizonyságát, és azt mondhatjuk, hogy tényleg ő az. Ez volt az evangélium. Hogy tényleg ő az, akinek van hatalma megbocsátani, és ez a tiétek, ha hisztek benne, és itt jön az, hogy higgyetek benne, vagyis azzal a személlyel legyetek kapcsolatban, aki Úr, és ő benne megvan a ti megváltásotok. Na, és ez keveredhet, ugye... azzal, hogy akkor most az a megváltásunk, hogy Jézus meghalt a kereszten, ugye most érthető a probléma, hogy meghalt a kereszten és a vérét adta értünk, vagy az a megváltásunk, hogy megértjük Krisztust és élünk vele, és abban van ugye a megváltásunk, mert fölismerjük, mert a kereszt az olyan, mint az utolsó nagy prédikáció, a beazonosítás, a nyilvánvalóvá tétele annak, hogy ki vagyok én. Ez jelenti a kereszt megértése, a kereszt titkának a megértése, ez jelenti, hogy lehúl előttem a lepe, és fölismerem, hogy ki az, aki ott meghalt a kereszten. És azt tudom mondani, ő az Úr, aki ami szabadítunk, és abban a pillanatban már enyém a kegyem, mert fölismertem őt. Aki fölismeri a Krisztust, és vele találkozik, azért már, akkor már neki van Krisztus, és ez az ő megváltása, tehát a személy. A személy ismerete, a vele való találkozás, és azért, mert hozzá kapcsolódik a hite, ezért van neki bűnbocsánata. Míg a másik metódus azt próbálná, hogy meghalt érted Krisztus, és ha elég az neked, hogy elhiszed, de ez is ugyanaz, mert most azt mondom, egy nüanszon beszélgetek, Csak ez már, mintha tárgyiasítaná az egészet, hogy van a vér, akkor meghalt, múlt, ez megtörtént. És akkor persze tudjuk, hogy ő volt a Krisztus, de olyan, mint, hogy is mondjam, hát azért az durva lenne, hogy automatához minősítem, hogy akkor megnyomom a gombot, hogy én is itt vagyok. De nem tudom, értjük akkor az egésznek a... Mert legalábbis ezt én fontosnak tartom. Mert itt veszítél
a... Jelen időt kell összekapcsolni.
Így van, tehát hogy össze kell kapcsolni, hogy az, hogy múltban meghalt értünk...
Igen, hogy...
Mert az a lényege, hogy Krisztus él, és ebben van a megvált, ebben van a bűnbocsánatnak a fennmaradása. Mert ha meghalt volna Krisztus, nem lenne, most azt mondom, aki megbocsásson, nincs úrunk, aki kinyilvánítja ezt nekünk, ez lenne a tragédia. Mert akkor nincs, aki gyakorolná az Istennek ezt a hatalmát, nem azt a krisztusi erőteret, amit ő megteremtett itt a Földön, neki fönn kell tartani a halálában feltámadás, és gyakorolja ezt, és adja. Ilyen szempontból ő a mi megváltunk, mert ő folyamatosan ezt az erőteret részünkre biztosítja, és munkálja ezt a mi lelkünkben, és így mi pedig együtt vagyunk vele. Ezért fontos, hogy hogyan higgyünk, az a problematika, mert a kapcsolatunkban éljük meg akkor, és akkor nem tudjuk megélni a bűnbocsánatunk és a újjászületésünknek a dinamikáját, ha nem vagyunk kapcsolatban az élő Krisztussal, hanem csak egy eseménnyel vagyunk kapcsolatban, amire visszaemlékezünk, hogy Krisztus itt élt a Földön, és itt már akkor van egy hasadás. Ugye érthető? Mert akkor én tudhatom, hogy van bűnbocsánatom, csak nem tudom megélni lelkemben ennek a szabadítását. Nem tudok benne felszabadulni. És akkor válhat mechanikussá, hogy meghirdetjük a bűnbocsánat, az emberek elhiszik, hogy meghalt értük Krisztus, csak nem biztos, hogy fel tudnak szabadulni az életükben mégsem. Mert hiányzik a hitnek a hogyan higgyünk, hogyan legyünk Krisztussal kapcsolatban, hogyan ábrázolódjon ez ki bennem kérdése. Konfliktusba kerülünk ezzel, és akkor itt már nehézségek születhetnek meg. De ezért nem annyira egyszerű a hit, másrészt meg nagyon egyszerű, mert csak ennyit kell elhinnünk, hogy Jézus az Úr. Hát igen, már megérkeztünk. Akkor azt mondjuk, mi már mindent tudunk, és itt van az, hogy valakinek lelkileg problémái vannak, nem tud előre jutni az életébe, elakadásra, és azt mondja, hogy én már mindent tudok, hát tudom, hogy Jézus az Úr, meg mindent el tudok nektek mondani, de mégsem vagyok boldog, vagy mégsem élem meg esetleg ezt a szabadságot, ugye? Mert akkor a kibontásban van a Bibi, vagy abban, hogy hogyan tudja ezt megélni. És akkor már személyes szint jön be, hogy neki akkor személyesen kell ugye ezt valamilyen szinten megélni. És ez a kérdés, hogy ezt hogyan tudjuk megharcolni önmagunk számára, mert ebben már van egy általános kijelentése Istennek, olyan értem, hogy mindenkire vonatkozó a Szentírás, de a személyes kijelentés az már az én megharcolt dolgom az Istennel, azt nekem kell. Ott nekem kell megállnom, helyettem nem fog senki odaállni, helyettem nem fog hinni, helyettem nem gondolkodik senki, helyettem nem imádkozik senki, helyettem nem harcolja meg a kételkedés senki, és akkor már személyes van, hogy az ember innen visszavonul, ó, hát ezt nem, akkor inkább higgyünk ebbe az általánosba. De ne menjünk mi bele ennyire, mert akkor az bonyolult nekünk. Vagy bízzuk rá a lelkészekre, vagy valakikre, ők majd hasogatják azt, mi majd leszedjük belőle, ami nekünk ebből jó, de akkor ugye megint egy kicsit visszább lépünk. Pedig mindenkinek az a minősége, hogy Istennel van akkor már kapcsolatban. Nem akarom túlragozni, de csak ezt akartam így kiemelni, hogy így fontos akkor a feltámadás, a megfeszítés motivuma, mert hogy az húzza alá, hogy ő az Úr. És abban van, ami meg bűnbocsánatunk, hogy ő a Krisztus. Ő a szabadító, tehát személy. Személy az, aki szabadít, és nem pedig cselekedet, akkor így tudnám mondani. Tehát nem cselekedet szabadít meg bennünket, ugye itt egy kicsit szerintem megkísért bennünket ezt, hogy Jézus meghalt, a cselekedet, és arra állunk rá, hogy Jézus meghalt a kereszten, és az ő cselekedet által gondoljuk, hogy megszabadultunk. Hogy Jézus kifizette, úgymond a bűneinket, tehát hogy a cselekedete szabadított, de mi a személy szabadít meg, nem pedig az ő cselekedete, személy a szabadító, a vele való kapcsolat, és ő adja a feloldozást. az életünkre így nézzük, de az, ez a bizonyság volt az, hogy az életét adta, hogy én vagyok az. És így érthetjük meg, hogy nem mechanikus dologról van szó, hanem egy személyes. Mint ahogy Istennél is. Isten adja mindig a bűnbocsánatot. Nem az Isten cselekedete. A személy adja. Nem tudom, egy kicsit, vagy lehet, hogy túlzás már, hogy így filozofálgatok róla, de azért kitisztítja az embert, mert akkor jönnek a rituálék, a formulák, amelyekben azt hiszik az emberek, hogy abban van az életük. És Jézus pont erről beszélt, hogy ti azt hiszitek, hogy így imádjátok, és aztán nincsen mellettek az Isten, hogy nem az Istent imádjátok, rossz elképzelésetek van, és nem a személyhez ragaszkodtok, hanem a különböző hagyományokhoz, meg rituálékhoz, meg minden, és akkor nincsen benne az Isten. Ha nincsen benne az Isten, akkor nincs, aki megtartson benneteket, akkor hiába való a ti hitetek. És ezért volt botrány ugye az ő tanítása, mert ezeket leleplezte, és hirtelen kihúzta a szőnyeget a működő kultusz alól, és hát akkor nincsen bűnbocsánat, csak egyedül Krisztusban. Akkor megáll az egész, akkor a jeruzsálemi templomban hiába nyomják már az áldozatot. Akkor ezért volt az, hogy inkább egy ember halljon meg, és ezért bejött meg az áldozat képe, ezért áldozták föl lényegében Krisztus. Hogy a népet visszahódítsák, és ismét visszatereljék őket az áldozat gondolatába. Tehát ezért döbbenetes az áldozat, mert Jézus ezzel az áldozattal megszüntett már mindenfajta áldozatot. Hát pont ezért, mert azt mondja Krisztus, ahol Isten van, ott nincsen szükség áldozatra. Hát van bűnbocsánat az Istentől. Hát ezt hirdette meg ő. Isten megbocsát nektek. Emberek. Ezért képes volt Jézus áldozatot bemutatni, hogy ezt az Istent a csúcsra tegyen, illetve önmagát is bebizony, önmagáról is valljon, hogy én vagyok az Úr, és aki ezt tudom nektek adni. És ezért halt meg. Tehát ez az áldozat, azért kell ezt tisztán látnunk, hogy ezért történik, mert megkísérti az embert, hogy akkor ez ugyanolyan áldozat, mint egy bűnért való. Én megkísért, hogy akkor meghalt, és akkor vége. És akkor elvette nekünk a, nem tudom, a bűneinknek terhét meg. És meg kicsit benne van ebbe a közgondolkodás. Most lehet, hogy kicsit elne beszélek a dolgoknak, de nem tudom, érthető-e így, hogy ezért Isten báránya, ezért ő az Úr, aki adja, mert mindig így van kötve, és nem mechanikusan, hogy megkövet, hogy megvan az áldozat, és akkor ilyentől kezdve kész, akkor megvan a bűnbocsánat. Hát ez már itt egy nagyon fapadossá van téve az Isten szeretete, és hogy olyan túl egyszerű, hogy igen, megvan, higgyed, jó, fogadd el, egyél, így áll, és akkor már megvan a bűnbocsánaton. Hát valahol igen, ez szimbólumok szintjén így van, hogy veszed a Krisztus testét, vele vagy, megismerted őt, az életedben benne van, mert ezt ábrázolja ki az úrvacsora, hogy vele vagyunk. De itt akkor ugye jön az a fajta megújulás, az életünk megváltozása és egyéb dolgok, amelyek belépnek, és abban ismerjük föl, hogy nekünk van bűnbocsánatunk, hogy jön az új élet bennünk, hogy jön az értelmünk megváltozik, a Krisztus ereje hatni kezd bennünk, az Istent egyre jobban megismerjük, tehát számtalan jele van a bűnbocsánatnak. Ebből látjuk, hogy van bűnbocsánatunk, hogy megváltozik bennünk megváltozik az életünk, felismerjük őt, közösségben vagyunk Istennel, tehát így mondjam, a bűnbocsánat az belépés abba, hogy utána megismerjük az Istent is. Tehát nem a bűnbocsánaton van a hangsúly, most értsük jól, csak, hanem azon, hogy az Istenhez eljutunk, és itt a probléma, hogy a kilincset nézzük, és ahhoz ragaszkodunk, hogy legyen meg a bűnbocsánatunk, de ez egy kilincs ahhoz, hogy utána beljebb menjünk, mint ahogy a szentélybe a függöny, a kárpit ketté szakadt, és mi azt nézzük, hogy ketté szakadt a kárpit, de jó. Csak nem mentünk be, és örülünk, hogy ketté szakadt, de nem tudjuk, hogy hogyan menjünk be, és akkor probléma fakad belőle, mert nem tudunk vele ugye mit kezdeni, és itt jön a nehézség, hogy de most akkor mit kezdjünk vele, hogy bűnbocsánatunk van, ez egy jó kérdés. Most ettől boldogabbak lehetünk, egy ideig igen. Örülünk, hogy meg van bocsátva a bűnünk, de akkor jönnek a problémáink, az életünk, hogyan éljünk az Istennel, és akkor már ez jó, hogy megvan a bűnbocsánat. Legalább ennyink megvan, hogy megvan a bűnbocsánatunk, és ennek örülhetünk, ugye? A végén már ez is megkísérte az embert. Jó, nem értek semmit az Istenből, meg Jézusra se vagyok úgy között, de legalább annyi megvan a bűnbocsánatom, és meg vagyok. Bár akkor megnyugodtam, mert csak a mennybe leszek, mert akkor biztos megváltott, és csak nem tudom, értjük. Akkor marad ennyi, és akkor le van csupaszítva, és marad a kereszt. És se előttét nem értem, se utánát nem értem. És van ennyi, hogy van a keresztem, és ott meghalt értem Krisztus. Ez is azért valami. Ez is jó. Csak értjük ennek a se múltam nincs, se jövőm nincs, és a jelenem, az, hogy van keresztem, az is valamikor régen volt, 2000 éve, amikor megtörtént ez, és akkor ez így nem biztos, hogy elég nekem. És ezért van az, hogy nehéz akkor, hogy akkor most miért is örüljek. Nem tudom. Most lehet, hogy kicsit kikarikíroztam a dolgot, vagy... És ezért fontos, hogy ezt így átgondoljuk, vagy felismerjük, hogy ennek a tehetetlenséget. Ja.
Ja. Mert például valaki meg a keresztet súlynak érti.
Hogy? Súlynak?
Nehézség.
Hát.
Nem a megváltásnak, nem a megfeszítettnek, hanem viszem, hát ez mondjuk egy ilyen sablon. Ja. Viszem a keresztem.
De az életed fölvállalása, hát az élet utad mindenkinek. Aha. Igen, te Krisztus keresztjét mi nem tudtuk, hanem már Cirénei Simon végül is azt ábrázolja ki, ugye, hogy ő odaáll, és ebben van, aki ezt látja, hogy a keresztény embernek, ha követi Krisztust, akkor föl kell venni a maga keresztjét, és ebben ez kiábrázolódik.
Sokat hangsúlyozom, arról a szó, hogy nem, hogy könnyebb lenne, hogy felszabadulok, hogy nincs bűnöm, hanem súlyos.
Hát szerintem felszabadulhatunk, hogy bűneink meg vannak bocsátva. Ez a gyakor energiát ad, csak ezt sem látjuk igazából, mert azt, igen, tehát ez olyan, mintha Isten egy megújuló kegyelmet ad nekünk folyamatosan, lehetőséget ad mindig az újrakezdésre az életünkbe és a fejlődésre. Nem zár be soha egy kaput, ha elrontom, akkor nem mondja azt Isten kegyelme, hogy kész vége. A Krisztusban azt jelenti, hogy újabb és újabb lehetőségeket kapok. Ez a bűnbocsánat szerintem, hogy megint közösségbe lehetek Istennel. Most nem voltam abban, de akkor a következő pillanatban már lehetek, és ez folyamatosan megújul. Lehetőség. Tehát ha nincs lehetősége az embernek, akkor mindent elveszít. Hát ha nincs lehetőségem megújulni, változni, akarni, akkor mindent elveszítek, nincsen fejlődése az életemnek. És ez a keresztnek a másik üzenete, hogy Krisztusban folyamatos a fejlődés. Ezért ő út. Hát az út azt jelenti, hogy mindig út, és mindig fog egy következő lépést adni nekem, vagy esélyt ad a következő lépésre, amit megtehetek. Hogy Isten felé, és ez a lényeges, hogy Jézus úgy út, hogy Isten felé út. Tehát elrontottam, mert tehetek egy lépést, ami megint Isten felé van, és ez a lényeg, hogy Isten felé haladjunk. Mindegy az, hogy most lassan, mint a csiga, vagy pedig gyorsan, mint a gepárd, most értsük jól, kinek hogy megy. De mindegyik valamennyi szinten tegye meg azt a millimétert, és ebben már Istennek a gyönyörűsége van. Ez az üdvösségünk, hogy félelme és rettegéssel munkáljuk, hogy az úton előrébb megyünk egy arasznyival, és akkor többet láthatunk önmagunkból, meg Istenből, de aztán...
A jövő Biblia órán, ha élünk, azért beszélgessünk arról, hogy megelőzve Jézusnak az életét, halálát, hogy a hit kérdéséhez hogy áll az ember, én hogy áll. Uh-huh. Ezen múlik itt a kezdet, ez az alfája.
Uh-huh. Jó, hát akkor gondolkodjunk ezen, akkor a következő alkalommal a hit kérdése, hogy akkor ennek a kibontása, mert erről beszéltünk talán. Ezt kellene egy kicsit átgondolnunk, és ide tudnánk hozni, meg én is akkor, és erről aztán tusakodhatnánk, hogy hogyan éljük meg. Tehát ebben... Na, nem mondok semmit, mert megy az időnk. Akkor fejezzük be egy imádsággal, aztán majd még folytatjuk. Mennyi atyán, kérjük, hogy add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy Krisztusban láthassuk, hogy ő a szabadító, aki elhozta nekünk a te ismeretedet, és gyakorolja felénk a te kegyelmedet és szeretetedet, és ezért a kereszten is meghalt, ő ama megfeszített, aki a végsőkig kitartott a szeretetben irántunk, és megbizonyította a te jóságodat értünk. Köszönjük, hogy ezt jelenti a mi megváltásunk, hogy mi tudhatjuk, hogy te szeretsz bennünket. Ez a megváltás lényege, és hogy te a bűnbocsánatot megadod nekünk bármilyen körülmények között is. És ezt pecsételte el Krisztus mindazok számára, akik hisznek ő benne. Ez nyilvánvalóvá válik, és így kérjük, hogy ezzel a bizonyossággal legyünk mi is gazdagabbak, és az élő kapcsolattal, amely fontos a Krisztussal. Kérjük, hogy készítsd a mi gondolatainkat a következő alkalomra, hogy tudjunk beszélni a hitünkről, egyéni útkereséseinkről, nehézségeinkről, hogy hogyan ábrázolódik ki ez bennünk, amit te már elkészítettél. Adj nekünk ehhez bölcsességet, és add, hogy örüljünk, mert tényleg örülhetünk, ha felismerjük a Krisztust, és adj ahhoz erőt, hogy hogyan ismerjük újból és újból föl magunkban, az életünkben, és járjunk az ő erejében. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.